Kovács iparművész, és hát a szolgáltatások területén ugye említettem már a 3 éves szakokat, érdemes még egy picit a 4 éves iparművész szakokra is kitérni. Talán a legtöbb diákunk grafikusnak készül, propagációs grafikát tanulhat, illetőleg beltéri és kültéri dizájnt is oktatnak a szaktanáraink. Elmondhatom, hogy egy nagyon változatos paletta szinte már untatja a hallgatót. Az iskolánk ilyen szempontból egy nagyon sokszínű tanulmányi profilt kínál, és talán ez is a magyarázata, hogy sikerül ebben a nehéz időszakban is 400 körüli diákszámot elérni. Ez az iskola kiemelkedik abban a szempontból, hogy tényleg fegyelmezett módon és rendben zajlik az oktatás. Ez mindennek az alapja, meg azt gondolom, hiszen tanárként én legfontosabbnak a szabadságot gondolom, hogy legyen szabadság a tanárnak, diáknak a munkája során, de rend nélkül, fegyelem nélkül ez a szabadság is elveszik.
A mai adást Bánatai Ferenc és Király Bogárka segítségével Szabó Márk szerkesztette. A Kárpát-medencei munkatársaim nevében is köszönöm, hogy minket választottak. Viszonthallásra egy hét múlva.
A 103 éves Berta nénivel beszélgetünk. Kedves Berta néni, árulja el nekünk, mi a hosszú élet titka?
Hát lelkem, én soha nem néztem televíziót, mindig csak a rádiót hallgattam, és ez nekem bőven elég volt.
www.marosvásárhelyiradio.ro A mi rádiónk. Múltkereső. Szerkeszti Novák Zoltán történész. A műsor támogatója az Ágyesz Kft.
Jó napot kívánok, Novák Csaba Zoltán vagyok, ez itt a Múltkereső. Mai műsorunk első felében az elmúlt hét két fontos évfordulós eseményét elevenítjük fel, majd ezt követően vendégünkkel, Veszprémi Lászlóval, a Budapesti Hadtörténeti Múzeum munkatársával a magyar kalandozásokról beszélgetünk. Műsorunk végén egy kérdés hangzik el, amelyre válaszaikat a jövő hét végéig a Múltkereső @marosvasaradio.ro e-mail címre, vagy a Facebookon a Múltkereső névre várjuk. Azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek internetes hozzáféréssel, a következő számon hívhatnak: 0742 39 51 53. Tehát még egyszer, azok, akik nem rendelkeznek internetes hozzáféréssel, a következő számon hívhatnak: 0742 39 51 53. A helyesen válaszolók között a Csíkszeredai Propint könyvkiadó jóvoltából könyvutalmat sorsolunk ki.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Műsorunk első részében a Mementóban két évfordulós eseményt elevenítünk fel. 1916. február 21-én kezdődött el a verdőni csata, az első világháború egyik legvéresebb ütközete. Verdun kulcsfontosságú helyszín volt, elestével könnyebben át lehetett volna törni a francia védelmi vonalakat. A német vezérkar úgy gondolta, hogy bár az áttörés nem lehetséges akkor is ott, a franciák legyőzhetők lesznek, ha jelentős veszteségeket szenvednek el. Tehát a német támadás nem is az áttörő győzelemre hajtott, hanem arra, hogy minél nagyobb emberveszteséget okozzon a franciáknak. Azt is mondhatjuk, hogy hagyományos katonai győzelem helyett a verdőni csatát inkább a francia csapatok lemészárlására tervezték. A 10 hónapig tartó ütközet iskola példája az első világháborúra jellemző, a katonák életét semmibe levő katonai vezetők álmokfutásának. A csata több mint 4 millió halottat és körülbelül 500 000 sebesültet eredményezett. Aki az első világháborúról és a verdőnihez hasonló csatákról szeretne olvasni, azoknak ajánlom Erik Maria Remarque Nyugaton a helyzet változatlan című regényét. Bizonyára sokan hallották már azt a mondást, hogy Párizs megér egy misét. Ez 4. Henrik francia király nevéhez fűződik, akit 1594. február 27-én koronáztak királlyá. A történet háttere, tehát Henrik koronázásának háttere, a reformáció és a vallásháborúk idején játszódik. Henriket katolikusnak keresztelték, de protestánsként, azaz, ahogy a korabeli Franciaországban nevezték, hugenottaként nevelték. A francia király katolikus testvérét vette el feleségül, de az esküvőre érkező protestánsokat Henrik anyósa legyilkoltatta. Ez a szomorú történet a Szent Bertalan éjszakaként vonult be a francia történelemben. Később Henrik bekapcsolódott a francia vallásháborúban. Bölcspolitikusként azonban belátta, hogy örökösi jogok ide vagy oda, hugenottaként nem szerezheti meg tartósan a zömében katolikus királyság koronáját. Ezért majdnem 21 évvel a Szent Bertalan éjszakája után 1593. július 25-én áttért a katolikus vallásra. Ekkor hangzott el híres szállóigévé vált mondása, amit már említettem, hogy Párizs megér egy misét.
I could sing out loud to hear the truth that lies behind. Ah, there ain't a good phrase in the daily red race. I got trouble in my mind. I can blame it on the history of my country. My age was I born under a bad sign. But in the mirror I see no excuses for me. I got trouble in my mind. The trouble with the world is all that I can see. I can't pull the gas, the weight off what becomes of me. Sometimes I feel like dying, living all the things behind. Sometimes I see there's no way out from trouble in my mind. Today the struggle to be the perfect man takes had a lot of time. Oh, but what do I get when I lay down my head? More trouble in my mind. Well, I couldn't really show my back to the news that catches the eye. Corruption, politics, national conflicts all end up in my mind. The trouble with the world is all that I can see. I can't hold against the weight of what becomes of me. Sometimes I feel like dying, leaving all the things behind. Sometimes I see there's no way out from trouble in my mind. Gotta make him happy while singing the blues. I gotta give my heart, but I gotta stay safe. I gotta show my weakness, I gotta feel brave. I gotta be a boy who has no soul. I gotta be a man who's seen it all. I gotta be black and white and day and night. Even got a mother with a stick in my mind. The trouble with the world is all that I can see. Can't hold against the weight of what becomes of me. Sometimes I feel like dying, living all the things behind. Sometimes I see there's no way out from trouble, trouble, trouble. With the world is all I see. I can't hold against the weight of what becomes of me. Sometimes I feel like dying, living all the things behind. Sometimes I see there's no way out from trouble.
Múltkereső mai meghívottja Veszprémi László, a Budapesti Hadtörténeti Múzeum igazgatója, aki a napokban a honfoglaló magyarok kalandozó hadjáratai címmel tartott előadást a Kóskároly Akadémia sorozatában. És hát a beszélgetésünk témája is a kalandozás, és kezdjük azzal, egyrészt üdvözlöm a műsorban, hogy mit jelent ez a kifejezés, ez a kalandozás, ez honnan jön, és mit akar valójában?
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Valóban már a megnevezés is nagyon sajátság, mai fogalmaink szerint hungarikumnak lehet nevezni, mert a kalandozó hadjáratokat más nyelveken rabló hadjáratnak, fosztogató hadjáratnak nevezik. Mi használjuk ezt a kedveskedő megnevezést, aminek az eredete a 19. század közepére nyúlik vissza, amikor a történészek, irodalmárok megpróbálták ezt a közönség számára is elfogadható névvel illetni, és úgy tűnik, hogy telibe találták, mind a mai napig szívesen használjuk.
Így van, tehát én is gyerekként is így ismerkedtem meg ezzel. A korábbi magyar történeti emlékezet a kifejezés előtt milyen kifejezést használt erre, és a nyugati történetírás pedig hogyan írta le a kalandozást, mint olyan?
Hát értelemszerűen a nyugati történetírásban mindig is kedvezőtlen megítélés alá esett a magyaroknak a megjelenése, a fegyveres megjelenése, hiszen ez egybe kapcsolódott városok, kolostorok kirablásával, rendszeresen beszedett adókkal, váltságdíjakkal. Meg lehet őket érteni. Talán az utóbbi időben történik egy fordulat, amikor ezt megpróbálják művelődéstörténeti, gazdaságtörténeti, társadalomtörténeti szempontokból megközelíteni, és ezt a társadalom működése egyfajta természetes velejárójának, melléktermékének tekintik. Elég, hogyha olyan nagy neveket említek, mint Marc Bloch vagy Georges Duby.
Igen, tehát a francia történészek, akik ugye a középkori kutatások, megelemzések nagymesterei. Tüsztezzük a hallgatók számára, hogy mettől meddig, tehát milyen időközben, időszakról beszélhetünk, kalandozásokról, és foglaljuk össze néhány mondatban, hogy ez mit jelentett, tehát hogy mit jelentett az, hogy kalandozni a magyarok számára.
Nagyon röviden felállítani egy fegyveres csapatot, ez néhány száz főtől több ezer főig terjedhetett, meghatározni azokat a stratégiai irányokat és célokat, amelyre a bevetésre sor kerül, illetve ehhez kapcsolódott minden bizonnyal egy nagyon gondos diplomáciai előkészítés. Tehát sohasem indulhattak el a vakvilágba cél nélkül. Mindig bizonyos előzetes információkkal, esetleg megkeresésekkel rendelkezhettek, még hogyha pontosan nem is tudjuk, hogy ki, mikor, mennyiért bérelte fel őket. Kivételes az, amikor például 921 végén Itáliába tudjuk, hogy címre mennek, amikor Berengár itáliai király megmondja, hogy az ellene szervezkedők Brescia mellett melyik faluba, hol rejtőzködnek, magyarok oda mennek, annak rendje mondja szerint elfogják őket, és átadják a királynak, és teljesítik a feladatukat.
Említette, hogy több százas főtől egészen több ezres főig terjedhetett egy csapat létszáma. Kik mentek? Tehát milyen szempontok alapján a magyar katonai társadalom melyik rétege, milyen kritériumok alapján vettek részt ezeken a hadjáratokon?
Értelemszerűen a férfiak és a kiképzett jó fizikai állapotban lévők tagjai a társadalomnak vettek ebbe részt, amit utólag a sírleletekből tudunk igazolni és megerősíteni. A legutóbb merült fel az a szempont, hogy az íjak megfeszítése, rendszeres használata bizonyos elváltozásokat okoz a csontvázba, és ezek évszázadok múltán is megfigyelhetők, és valóban így van, pontosan ugyanúgy, ahogy az angol íjászoknál, akik hasonlóképpen híresek a tudományukról.
Később néhány száz éve nagyon híresek voltak.
Ez a hatalmas és rendszeres fizikai erőkifejtés megváltoztatja a csontozatukat, hasonlót figyelnek meg a régészek a magyar sírleletek kapcsán is.
Tudjuk azt, józan paraszti észre is gondolva, hogy nem elég lóra pattanni és elvágtatni Itáliáig, vagy akár német területeken, vagy akár az ibériai félsziget közelébe, komoly infrastruktúrát és felkészülést jelentett. Tehát a harcosokon kívül úgynevezett, nem találok most hirtelen más kifejezés, segítő személyzet, fegyverjavítók, esetleg a sebesültek ellátását fenntartó személyzet, kik mentek még a harcosokon kívül a csapattal, a csapatokkal?
Természetesen fogalmunk sincsen, azt azonban egész biztosan tudjuk, hogy ez egy nagyon komoly hadipari hátteret feltételezett, az íhegyek gyártása, hogyha tényleg használtak, amint föltételezik, lándzsákat is, akkor a lándzsahegyeknek a készítése, a tegezeknek a előállítása, és egyébként éppen a tatárjárással kapcsolatban kiállításra is került olyan nyilvessző a Budapesti Nemzeti Múzeumban, ahol lehetett látni, hogy megjavították a nyilvesszőt. Tehát valószínűleg, hogy egy győztes csata után összeszedték. Tehát nem csak a fémet, hanem
értékes
a nyilvesszőket, és akkor persze. Nyilván, amikor erre alkalmuk nyílt, nyugodt pillanatokban ezeket újra összeerősítették, és ismét bevetették, tehát minden részletre odafigyeltek. Most ami az egészségügyet illeti, hát ezt tudjuk, hogy nagyon sok sírba találunk átfúrt koponyát, ezek a bizonyos trepanált koponyákat, amiket talán nem csak hiedelemvilágból magyarázhatunk meg, hanem elképzelhető, hogy valós harci sérüléseket is orvosolni tudtak így módon. Nem nagyon, ugye kizárhatjuk ezt, hogy modern értelembe vett egészségügyi személyzetet vittek volna magukkal, de voltak közöttük olyanok, akik gyakorlott a módon, és amint ezt a régészeti leletekből láthatjuk, a siker reményében azonnal beavatkoztak, és rögzíteni tudták, és furcsa módon, vagy nehezen megmagyarázható módon több száz kilométeren átszállítani is tudták a sebesülteket.
Tartunk egy rövid zenés szünetet, majd ezt követően Veszprémi Lászlóval folytatjuk a beszélgetést a kalandozó magyarokról.
Köncsepp a fátyol, gyere, szeres, ne félj! Kicsempészlek múltat, a mából kell, hogy szépet remélj. Lehúzom szívem a szívet, hozzám a csipkén nyílik a zár. Felhangollak a teli holdnak, a szomszéd zajokra vár. Szemedbe nézni, beszélsz még magyarul. Nyelved kényes alapból épül, hadd legyek én az arom. A test párlat, de tudod, hogy végül én fenén kikiszom.
Kereső mai meghívottja Veszprémi László, a Budapesti Hadtörténeti Múzeum igazgatója, akivel a honfoglalás utáni magyar kalandozásokról beszélgettünk. Itt szó volt több mindenről, hogy hogyan indultak, milyen számú csapatokról beszélhetünk. Nagyon röviden, hová jutottak el Európában? Milyen térségekben fordultak? Meg összegezzük egy picit.
Hát szinte minden térségbe megfordultak. Persze volt, ahol többször, és volt, ahol nagyon ritkán. Ritkán jelentek meg Hispániában, ugye csak egyetlen egy kalandozásukról tudunk. Dél-Itália is azért már kiesett a gyakran felkeresett területek közül. Nyugati frank birodalomba is csak bebetörtek. Azért a legkedveltebb területük mégiscsak Észak-Itália volt, Közép-Itália volt, Bajorország, amin Észak-Itáliával együtt ugye sűrűn átkeltek, felvonultak, illetve a visszaúton használták felvonási területként. És hát a német területek, Szászország, Lotaringia, Burgundia.
Nagyon sok sikerről, néhány kudarcról is tudunk. Kudarcokról, ha jól emlékszem, akkor akár részletesebb információkban. Hadászati szempontból mivel magyarázhatjuk a sikereket? Miben voltak jók magyarán a kalandozó magyarok? Miért voltak annyira sikeresek ebben az időszakban katonai szempontból?
Hát először talán azt a körülményt kellene megemlíteni és hangsúlyozni, hogy politikailag rendkívül széttagolt volt a nyugati világ. Hispániában ugye az arab hódítás okozott egy megosztottságot. A verdöni egyezmény után felbomlott a karolingoknak a birodalma. Rendkívül megerősödött hercegségek, grófságok alakultak mind a későbbi francia, mind a későbbi német területen, akik ráadásul folyamatosan harcban álltak egymással. Itáliában hasonlóképpen a bizánci, arab, langobárd vetélkedés jelentett egy nagyon alkalmas területet a kalandozásoknak a lebonyolítására. És mindez hozzá kell tennünk, hogy a lovasnomád népek a maguk állandó gyakorlatozásával, harckészségével, egy olyan hadakozó népességnek a fenntartásával, akik rendelkeznek a megfelelő mentális, fizikai felkészültséggel, egyáltalán a hadjárat nehézségeinek az elviseléséhez szükséges szellemi, fizikai erővel, és hogy ezzel valóban rendelkeztek, hát az a rengeteg siker ékesen bizonyítja.
De hogyha nagyobb hadsereg állt fel ellenük, vagy sikerült egységesíteni egy adott térségben, akkor akár bajba is kerülhettek, vagy könnyebben.
Vannak különböző felfogások, hogy most a magyarok keresték-e a nagyobb seregekkel az összecsapást, vagy kerülték. Inkább azt hiszük, hát én legalábbis azt hiszem, hogy kerülték, és tartottak, és igyekeztek elkerülni a nagyobb
akkor
seregekkel.
Akkor kevesebb, úgymond klasszikus nagy csatáról beszélhetünk.
Igen.
A középkori viszonylatban természetesen.
Igen. Nyilván, hogy itt a 899-es brentai ütközetet a nagy csaták közé soroljuk. Merseburgnál is tudatosan vállalták első Madarász Henrikkel a konfrontációt, ahonnan egyébként hát minimális verességgel úgy tűnik sikerült elmenekülniük, és pontosan úgy folytatták utána a kalandozásokat, mint hogyha nem is történt volna vereség. És hát minden bizonnyal, miután 954-ben felmérték a német hercegségeknek a megosztottságát és a katasztrofális belpolitikai helyzetét, 955-ben megint csak tudatosan készülhettek egy nagyon komoly, talán korábban sohasem látott létszámú seregnek a felvonultatásával. Ezt mutatja Augsburgnak az elhúzódó ostroma is, ami megint csak idegen volt a magyaroknak a szokásaitól, és hát vezetett egy réglátott vereséghez.
Említettük, hogy diplomáciai téren is ugye napirenden kellett lenni az aktuális európai helyzettel. Hogyan oldották meg a háttérország biztosítását? Ugye itt több, akár 1000 kilométerről is beszélhetünk, utánpótlásvonal, tehát ezekről lehet tudni valamit, hogy milyen rendszer szerint működött?
Az utánpótlásokról nem tudunk sokat. Nyilvánvalóan magukkal kellett vinni bizonyos legalább 2-3 napra való ellátást mind az embereknek, mind pedig az állatoknak. Különösen, hogyha arra gondolunk, hogy a legfontosabb hadjárataikra télvíz idején indultak el, még hogyha Nyugat-Európában nem is voltak olyan kemények ezek a telek, de akkor is igen nagy megpróbáltatás elé állította egy január közepi, január végi indulás ezeket a lovas csapatokat.
És persze akár a lovak, az abrak meg a lovak
ellátása. Igen, még akkor is, ha tudjuk, hogy ezek, és hangsúlyozzák a középkori leírások is, hogy a nomádoknak rendkívül igénytelen, kevéssel beérő lovaik vannak, akik kikaparják a hó alól is az ennivalót. Tehát ha mindezt figyelembe vesszük, még akkor is rendkívül nagy gondot kellett fordítaniuk az ellátása és utánpótlásra.
Én talán két kérdésre van időnk, akkor az, gyorsan a kettővel az egyiket föl is teszem, hogy mit zsákmányolnak, mit hoznak haza. Tehát gondolom, hogy inkább pénz vagy értéktárgyakat, ez tűnik logikusabbnak.
Igen, hát a sírleletek adnak erre magyarázatot. Leginkább nemes fémet hoznak haza, amit vagy közvetlenül zsákmányolnak, vagy váltságdíj fejébe jutnak hozzá, vagy pedig adózásként. És ez egy hatalmas mennyiség, amit a modern történészek minimálisan is, ugye 15 tonnába határoznak meg. Ami, de rögtön hozzáteszik, hogy valószínűleg, hogy ténylegesen ennek a többszöröséhez jutottak. És itt ugye nem említettük még Bizáncot, azért még ugye hát a bizánci források rendkívül szükszavúak, és nagyon ritkán emlékeznek meg róluk, de azért itt a bizánci fizetség is komolyan számított. A síleletekben egyébként előkerülnek szövet töredékek, amiket nem pusztultak el. Hát ezekből lehet rekonstruálni, hogy azért tehát nem csak nemes fémet, hanem tulajdonképpen minden értéket, ami könnyen szállítható volt, azt hozták.
Egy rövid kérdés és egy rövid válasz. Mi okozta a kalandozások megszűnését?
Hát alapvetően a nyugat-európai politikai térképnek a gyökeres átalakulása és átrajzolódása, amit talán késve vették észre, vagy ha észrevették, akkor nem tudták megakadályozni. A német királyságnak a megerősödése, első Ottó felülkerekedik a időről időre ellene szerveződő összesküvéseken, felkeléseken, és éppen 954 végére, 955-re megszilárdítja hatalmát. Nem véletlen, hogy a magyarokkal kacérkodó sváb herceg is ott harcol a lekmezei csatába a király mellett, aki pedig korábban állítólag a magyaroknak a egyik behívója lett volna, és nem utolsó sorban megszerzi az Észak-Itália feletti uralmat, 951-ben Páviába itáliai királlyá koronázzák Ottót, és ezzel lezárja a magyarok számára a legkényelmesebb és a legbiztonságosabb hazafelé vezető utat, amit a középkori források is magyarok útjaként emlegetnek.
És ezzel véget ér egy korszak az akkori magyarság.
Végrevényesen lezárul, és valószínűleg, hogy addigra éppen a kalandozásoknak ez a hihetetlen sikeressége és ez az eredeti felhalmozása megteremtette azokat az alapokat, amire támaszkodva a következő generációk meg tudták sikerrel szervezni a magyar államalapítást és a magyar társadalom, a magyar gazdaságnak a nyugati típusúra való átállítását.
Veszprémi László, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Most pedig következzen a játék. Múlt heti kérdésünkben azt kérdeztük, hogy hogyan nevezték a kommunisták a gazdag parasztokat. A helyes válasz kulák. A nyertes pedig András Anna Csíkszeredából. András Anna a 0723 9752 54-es telefonszámról hívott. Arra kérem, hogy juttass el hozzánk a postai címét, hogy elküldhessük a nyereményt. Mai kérdésünk a beszélgetésünk fő témájához, a kalandozásokhoz kapcsolódik, és így szól. Nevezzenek meg egy olyan legendát, mondát, amely a magyar kalandozásokhoz kapcsolódik. Tehát a magyar kalandozásokhoz kapcsolódó legendára, vagy mondára vagyunk kíváncsiak. Válaszaikat a jövő hét végéig a múltkereső kukac marosvasari.hu e-mail címre,
hogy a Facebookon a múlt kereső névre várjuk. Azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek internetes hozzáféréssel, a következő telefonszámon is bemondhatják a választ. 0742 39 51 53, még egyszer tehát 0742 39 51 53. A helyesen válaszolók között a Csíkszeredai Proprint könyvkiadó jóvoltából könyvjutalmat sorsolunk ki. Jövő heti meghívottunk Berek Méri Árpád Robert lesz, akivel a 27. zászlóairól fogunk beszélgetni. Novák Csaba Zoltánt hallották, köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra. Rádió.